Kedves gyülekezet, szokásunk szerint először a kisgyermekekhez szólok néhány szót. Kedves gyerekek, a bibliai ige, amit ma megtanulunk, így hangzik. Isten ad mindenkinek életet, leheletet és mindent. Figyelitek, csak még egyszer elmondom. A jó Isten ad mindenkinek életet, leheletet és mindent. Akkor szerintetek kinek tartozunk mi a legtöbb köszönömmel? A jó Istennek, hiszen ő ad mindenkinek életet, leheletet és mindent. A szüleitek életét is ő tartja fönn, ő ad nekik erőt ahhoz, hogy mindenben gondoskodjatok róluk. Látjátok, hogy sokszor milyen szélsőséges az időjárás. A jó Isten biztosítja azt, hogy mégis mindig van vetés és aratás, és van élelem számunkra, ezért neki tartozunk a legtöbb köszönettel. De az emberek tényleg köszönik, és ti kis gyerekek szoktatok a jó Istennek köszönni. Komolyan, szívből, nem csak úgy, hogy étkezés előtt gyorsan elmondjuk, hogy aki ételt, italt adott, annak neve legyen áldott, és esetleg nem is gondolkoztok azon, hogy mit mondtok. Így nem szabad. A szívből jövő hálaadás kedves a jó Isten előtt, és én arra biztatlak benneteket, hogy este, mikor imádkoztok a szüleitekkel együtt vagy egyedül, akkor gondolkozzatok azon, hogy a mai napról mit köszönhetek meg a jó Istennek. A Bibliában olvassuk, hogy Jézushoz egyszer odament 10 ember, akik leprásak voltak. Ez egy borzasztó betegség volt, gyógyíthatatlan, és az emberi társadalomból ki kellett vonulniuk a családjukból is azoknak, akik ezt a betegséget megkapták, hogy ne fertőzzenek meg másokat. És mentek Jézushoz, hogy gyógyulást kérjenek. És Jézus azt mondta, menjetek föl a templomhoz, vigyétek föl a gyógyulásért a ti hála áldozatotokat, és útközben meg fogtok gyógyulni. És elindult mind a 10 ember, és mind a 10 meggyógyultak. És ha hallottátok a történetet, hány ment vissza megköszönni Jézusnak? A 10-ből 1. Jézus meg is kérdezte, vagy nem 10 gyógyultak meg? És csak ez az egy jött vissza hálát adni az Istennek. Látjátok, ez mutatja, hogy mi emberek milyen könnyen elfelejtünk megköszönni a jó Istennek. Tudjátok, mikor én itt laktam ebben a házban, itt a gyülekezet, fönn az emeleten, sokszor valaki kedvesen hozott egy csokor virágot, vagy valami gyümölcsöt, és csak úgy letette hangtanul a lakásunkban. És nekem olyan rossz érzés volt, hát hogy élvezzem én ezt, mikor nem is tudom kinek megköszönni. Olyan rossz érzés volt, hogy köszönet nélkül valamit használni, valamit gyönyörködni benne, vagy elfogyasztani. Hát látjátok, így legyünk a jó Istennel is, hogy rosszul esik, hogy neki valamit ne köszönjünk meg. Tudom, hogy kisgyerekeknek a szülők legelőször ezt tanítják meg. És szokták megkérdezni tőletek, na mit kell ilyenkor mondani, ha kaptuk valamit? És akkor mondjátok, hogy köszönöm szépen. De ne felejtsétek el, hogy nem csak embereknek kell megköszönni, hanem mindenek előtt a jó Istennek, mert ő ad mindenkinek életet, leheletet és mindent. Mehettek vissza a helyetekre. Kedves gyülekezet, nyissuk meg Bibliánkat, és olvassuk a ma délelőtti igehirdetés alapigéjét, a Timóteushoz írt 2. levél 4. fejezetéből. A Timóteushoz írt 2. levél 4. fejezetéből olvasom az első verset, és a 2. vers első részét. Tehát Timóteushoz írt 2. levél 4. fejezetéből első verset olvasom, és a 2. vers első részét. Kérlek azért az Isten és Krisztus Jézus színe előtt, aki ítélni fog élőket és holtakat az ő eljövetelekor és az ő országában, hirdesd az ígét. Kedves gyülekezet, azt hiszem minden érzékeljük, hogy ez egy nagyon ünnepélyes és nyomatékos felhívás. Ugye maga a felhívás így hangzik, hirdesd az ígét. Pál apostol korában ez teljesen egyértelmű fogalom volt, hogy az íge, megkülönböztetve minden más emberi beszédtől, az az Isten prófétákon át közölt beszéde, amit a bibliai iratgyűjtemény tartalmaz. És Jézus is ilyen egyértelműen használta ezt a kifejezést. Mennyire ismerős ez a mondása, nem csak kenyérrel él az ember, hanem Isten minden igéjével, amely az ő szájából származik. Milyen radikális kifejezés ez, beszédek, amelyek, ha emberi nyelven hangzanak is, ha emberi közvetítéssel jutnak is el hozzánk, de Isten szájából származnak. Az atyához intézett utolsó imádságában, az úgynevezett főpapi imájában Jézus ilyen egyszerűen mondta az atyához fordulva, a te igéd igazság. Mindig egyértelmű az ige, megkülönböztetve más emberi beszédtől, az Isten beszéde. És azt kell mondanom, sajnos ma ez a fogalom egyáltalán nem ilyen egyértelmű a mi környezetünkben, még a keresztények körében sem. Az általános keresztény felfogás a tudományos teológia berkeiben, és lassan az egyszerű hívek között is. Ez az uralkodó nézet, a Biblia nem több, mint a keresztény hagyomány egy része. Van egy nagy keresztény hagyomány, és annak egy része a Biblia, a bibliai iratgyűjtemény. De ez a szomorú fejlemény semmit sem változtat azon, hogy Isten igéjének milyen értéke van. Csak annak a beteljesedését láthatjuk, amiről ugyanitt a felolvasott ige után a harmadik, negyedik versben Pál apostol beszél. Mert annál fontosabb ez a felhívás, hogy hirdesd az igét, minél inkább ez az ige homályba merül, minél inkább nem ismerik, nem is tudnak emberek ennek az értékéről. Azt mondhatjuk, hogy napjainkban maradéktalanul beteljesedik az, amit az apostol a harmadik, negyedik versben ír. Így olvasom. Mert, tehát azért, annál inkább hirdesd az igét. Mert lesz idő, amikor az egészséges tudományt el nem szenvedik, hanem a saját kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, mert viszket a fülük, és az igazságtól elfordítják az a fülüket, de a mesékhez odafordulnak. Mondhatjuk, hogy ez igen jellemző a mi korunkra. Maradéktanul beteljesedett, újra mondom mindez. És annál ünnepélyesebb a felhívás, és annál komolyabb a felszólítás. Így írja az ige, kérlek azért Isten és Jézus Krisztus színe előtt, aki ítélni fog élőket és holtakat az ő eljövetelekor is az ő országában. Hirdesd az igét. Mert az Isten beszéde ma is az örök élet beszéde. Emlékezzünk arra, hogy amikor Jézus tanítványainak, miután sokan elhagyták, feltette a kérdést, ti is el akartok menni? Péter a többi tanítvány nevében azt mondta, hova mehetnénk, Uram, te tőled? Örök életnek beszéde van te nálad. Mintha azt mondta volna, itt olyan kincs van, amit semmi meg nem haladhat. Ez az örök élet beszéde. És szeretném olvasni János evangéliuma 5. fejezetéből Jézus szavait, amit földi szolgálata nyomán mondott, hogy mennyire érzékeltetik az ő kijelentései, milyen isteni hatalom van ezekben az igékben. Így olvasom János evangéliuma 5. fejezetéből a 24. és a 25. verset. Így hangzik. Bizony, bizony mondom néktek, hogy aki az én beszédemet hallja, és hisz annak, aki engem elbocsátott, örök élete van, és nem megy a kárhozatra, hanem átment a halálból az életre. Bizony, bizony mondom néktek, hogy eljön az idő, és az most van, amikor a halottak hallják az Isten fiának szavát, és akik hallják, élnek. Ugye, amikor ezt a kis részletet is látjuk az igében, és az most van, akkor tudjuk, hogy itt nem a feltámadásról van szó, nem a Jézus eljövetelekor történő Isten szavával megvalósuló feltámasztásról, hanem Jézus a saját hortársairól mondta, hogy halottak, halottak a bűneikben, mindenki halálra ítélt. De azt mondta, aki hallja az én beszédemet, és hisz annak, az átment a halálból az életre. Ilyen hallatlan értéke van Isten beszédének. És tegyem fel azt a kérdést, hogy kiknek szól a felhívás, hogy hirdesd az igét. Ugye az apostol itt közvetlenül Timóteusnak, az ő igehirdető társának, az ő fiatal tanítványának mondja ezt, de gondolom itt a jelenlévők legnagyobb rész tisztában vannak azzal, és nem kell erről különösebben meggyőznöm senkit, hogy a Bibliában, ahogy szokták mondani, az úgynevezett egyetemes papság elve él. Már az Ószövetségi Egyházzal is az lett volna Istennek a szándéka, és az Újszövetségi Egyháznak ugyanezt köti a lelkére, hogy ti mindnyájan hirdessétek annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Olyan meggyőző a Biblia végén olvasható ige is, Jelenések könyve 22. fejezetéből a 17. verset idézem, így olvassuk. És szeretném mondani, hogy itt felszólító mód van egyértelműen ebben az igében az eredeti szöveg szerint, és így is olvasom. És a lélek és a mennyasszony ezt mondják, jöjj, és aki hallja, mondja, jöjj. És aki szomjúhozik, jöjjön el, és aki akarja, vegye az életvizét ingyen. Ugye ez a mennyasszony jelképes beszéd, a bárány mennyasszony, a felesége, az ő hívő egyháza, az ő hívő népe. És azt mondja a Szentlélek, és a hívő egyház együtt mondja, jöjj. És aki hallja, már is adja tovább, jöjj. És milyen, mihez jöjj? Kegyelmetnek adjon tovább, és kínálja fel? Aki szomjúhozik, jöjjön el, és aki akarja, vegye az életvizét ingyen. És azt kell mondanom, hogy az apostol még egy nyomatékot kapcsol ehhez hozzá, nem csak azért hirdesd, mert eljött az az idő, amikor az egészséges tudomány alig fellelhető, hanem így idéz Isten ítélő szék elé, kérlek azért Isten és a Krisztus Jézus színe előtt, aki ítélni fog élőket és holtakat az ő eljövetelekor is az ő országában. Nem tudom, érzékeljük-e, hogy ez mit akar mondani. Mintha egy új látásmódra akarna megtanítani. Azt mondja, úgy néz a körülöttük élő emberekre, úgy néz minden emberre, akivel az élet összehoz, hogy mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélő szék előtt. Minden emberre érvényes az, hogy majd az utolsó ítéletkor Isten minden cselekedetet ítéletre előhoz, minden titkos dologgal együtt. És mindegyikünknek az örök élete, vagy az örök elveszése ezen az ítéleten múlik. Én azt hiszem, hogy mi nem szoktunk hozzá ehhez a látásmódhoz. Úgy járunk elünk emberek között, és azt mondjuk, hát vannak emberek, akikben van valami érdeklődés az Isten dolgai, vagy az élet végső kérdései után, másokban semmi, és ezt mi tudomásul veszük. De az apostol azt mondja, te úgy nézz a körülötted lévő emberekre, hogy arra gondolj, én az Isten és a Krisztus Jézus színe előtt kérlek téged, hogy Isten ítélni fog élőket és holtakat, minden valaha élt embert, aki ezen a földön volt, az ő eljövetelekor is az ő országában. És arra gondolj, hogy a te kezedben van az örök életnek a beszéde. Arra gondolj, hogy a kezedre egy kincs van bízve, mert aki ezt a beszédet hallja, és aki ennek hisz, az átmegy a halálból az életre. És te arra gondolj, hogy annak azok az emberek, akikkel érintkezel, azoknak a sorsa rajtad is múlik, hogy te megszívleled ezt a felhívást, hogy aki hallja, az mondja a másiknak, jöjj. És aki szomjúhozik, vegye az életvizét ingyen. Én annyira elszomorodva gondolok arra, hogy milyen kevéssé fogjuk föl azt a kincset, amely a kezünkben van. Az énekkarban, énekében volt egy mondat, hogy majd jön Krisztus, hogy a kincseit, amit ránk bízott, azokat számon kérje, hogy osztottuk-e. Mondhatnák egy hasonlatot, keresem a hasonlatot. Nagyobb kincs van a kezünkben, mintha mondjuk tudnánk, vagy feltaláltuk volna a ráknak a gyógyszerét. Hogy rettegnek emberek ettől a betegségtől, attól a kínszenvedéstől, ami a halált ezennél, a szomorú betegségnél megelőz. És mit nem adnának azért, ha valaki tudná a gyógyszerét. De mennyivel több az, ami a kezünkben van, az örök életnek a beszéde. És minden embernek a sorsa el fog dőlni örök életre, vagy örök elveszésre. Annyira megindít mindig Jézusnak ez a szava, aki azt mondta, hogy nálam vannak a sírnak és a halálnak kulcsai. Jelenések könyve első fejezet 18. versében találjuk. És mi tovább adhatjuk az embereknek a megváltóról szóló evangéliumot, akinek kezében vannak a sírnak és a halálnak kulcsai. Azt is meg kéne szoknunk, hogy úgy nézzünk az emberekre, akik itt körülöttünk élnek, hogy mindenki egy egyéniség, mindenkiben vannak olyan értékek, amely senki másban nincs, és érvényes a Biblia főigéje, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Tehát én mozgok emberek között, akikért mind Krisztus az életét adta, és azt szeretné, hogy el ne vesszenek, hanem örök életük legyen. És mi továbbíthatjuk neki a megváltóról szóló örömüzenetet. Meg kellene tanulnunk úgy látni az emberi sorsot, ahogyan Pascal a gondolatokban egy tömör képben így tárja elénk. Képzeljünk el magunknak egy csomó embert, láncra verve, egytől egyik halálra ítélve. Naponta kivégeznek közülük néhányat a többi szeme láttára, akik pedig életben maradnak a maguk sorsát látva társaikéban, fájdalommal reménytelenül bámulják egymást, és várják, mikor következnek ők. Ez az emberi sors. Igaz? Nem úgy van, hogy naponta mennek el közülünk emberük, mi nézzük fájdalommal és reménytelenül bámuljuk ezt, és tudjuk, hogy mi is következünk. Így néz ki az emberiség. Ez az emberi sors. És mi pedig ismerjük az örök élet beszédét. Mi tudjuk azt, hogy van egy megváltó, akinek kezében vannak a sírnak és a halálnak kulcsai. És aki az ő beszédét hallja és hisz, annak az átmegy a halálból az életre. És mi hogy tudjuk megtenni, hogy nincs bennünk az az abszolút buzgalom, hogy továbbadjuk a hívást. Aki szomjúhozik, jöjjön el. És aki akarja, vegye az életvizét ingyen. Én azt hiszem, egy téveszme tart minket hatalmában. Ezt a téveszmét Jézus szemléltette a talentumok példázatánál, amikor elmondta az egy talentumos szolga esetét. Ugye a példázat úgy szól, hogy valaki a vagyonát szétosztotta a szolgái között, ő elment, és mikor jött vissza, számot vetett a szolgáival, hogy mit tettek vele. És volt ugye, aki 10 talentumot kapott is, 10-et szerzett hozzá, volt, aki 5-öt és 5-öt szerzett hozzá, és előjött egy szolga, aki 1 talentumot kapott, és azt mondta, hogy nézd, Uram, itt van, megőriztem, ami a tiéd. És azt hitte, hogy az Úr meg fogja ezért dicsérni. És még hozzátette azt is, hogy én tudtam, hogy így lenne helyes fordítani az igét, te kemény, célra törő ember vagy, te ott is aradsz, ahol nem vetettél. Mit akart mondani ezekkel a szavakkal? Mintha azt mondta, én úgy gondoltam, hogy rám nincs szükséged. Te el tudod végezni a magad munkáját nélkülem is, és én beértem azzal, hogy megőriztem, ami a tiéd, itt van, és azt gondolja, hogy dicséretet kap. És erre döbbenetesen felhangzik a szó, közözzétek meg és vessétek a külső sötétségre. Miért? Mert ez az ember ott volt a kezében az örök élet beszéde, ott volt a rábízott kincs, és ő lelkében nem lett úrrá az isteni szeretettörvény, mert meg tudta állni, hogy részvétlenül, együttérzés nélkül nézi a körülötte lévő halálra ítélt embereket, és ő kényelem szeretetből és önzésből élte a maga kis életét, és nem akarta továbbadni ezt a kincset másoknak. Végezzel az Úr nélkülem. Testvérem, itt van egy nagy tévedés, egy nagy félreértés. Gondoljunk arra, hogy Isten nem angyalokra bízta az evangélium hirdetését. Valami titkos szabálya ez itt ennek a nagy küzdelemnek a jó és a gonosz erői között, hogy nincs erőszakos beleavatkozás még az Isten részéről sem. Ő vágyva vágyik minden ember megmentésére. Úgy mondja az ige, hogy Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és az igazság ismeretére eljusson. Mégis nem avatkozik bele természet feletti eszközökkel, hanem az evangélium továbbadását azokra bízta, akik ezt megismerték, akik megizlelték, hogy jóságos Úr, jóságos az Úr, akik az evangéliumnak az életmentő erejét saját maguk tapasztalták. És higgyük el, hogy valóságos kockázatok vannak, valóságos veszteségek vannak, ami mulasztásainknak igenis következményei vannak. Én ebben sosem merek igazán belegondolni. Csak azt érzem, hogy valami óriási változásnak kell lenni a gondolkozásmódunkban. És hadd tegyem hozzá, hogy különösképpen most a Jézus Krisztus eljövetele közvetlen közelében. Én nem tudom, hogy mennyire szívleltük meg azt, hogy nagy nyitottabb füllel járunk. Egyrészt olyan kegyelmes a Jóisten, hogy még fékezi azokat a bizonyos szeleket, a végső válságnak az elszabadulását. De másrészt annyi minden mutatja, hogy minden be fog teljesedni, amit Jézus mondott. Például a múlt héten, nem tudom, kifigyelt meg egy újságcímoldalt, Ugye arról szól, hogy az élelmiszer tartalékuk vészes szinten vannak a világon, és akkor ott van egy térkép az újság címoldalán, és bemutatja, hogy egyszerre egy esztendőben Kínában, Ausztráliában, Oroszországban, ugye tüzek és egyebek miatt, és Amerikában egyszerre milyen hihetetlen élelmiszer termelés, kiesés történt egyetlen év alatt, és nyíltan írnak arról, hogy már az észak-afrikai mostani megmozdulások, azok részben éhséglázadások, mert iszonyú magasra emelkedtek az élelmiszerárak, és hogy ugyanez fog bekövetkezni. És akkor eszünkbe jut-e, hogy Jézus milyen egyszerűen mondta, sorolta, mielőtt megjön, olyan válsághelyzetbe kerül a világ, hogy lesznek éhségek, földindulások, soroljam tovább, ugye, járványok. És a Jóisten még nagyon sok mindent fékez, de állandóan ott a jelzés, hogy bármilyen hihetetlennek tűnik a jóléti társadalmakban, hát itt ilyen nem, jó, Afrikában azt megszoktuk, de hát ilyen nincs, hogy éhség. De amikor ezt olvassuk, hogy, és látjuk is, hogy süllyednek le társadalmi rétegek a szinte reménytelen szegénységbe, és nem képesek a társadalmak ezt megfordítani, akkor mikor ezeket látjuk, akkor is látjuk a reménytelen tömegeket, akkor hogy tudjuk mi az örök élet beszédét, ezt a hallatlan kincset csak magunknak megtartani. És kérdés az, hogy egyáltalán felkészültek vagyunk-e arra, hogy továbbadjuk. Nagyon szeretek egy ígét Péter apostol első levele 3. fejezetében, amely mondhatom, hogy röviden, tömören utal arra, hogy tulajdonképpen milyen lelki állapotban kellene nekünk lenni, és milyen készenlétben, hogy továbbadjuk a Krisztus evangéliumát. Péter apostol első leveléből olvasom a 3. fejezetnek a 15. versét. Tehát Péter első levele, 3. fejezet, 15. versét olvasom. Az Úristent pedig szenteljétek meg a ti szívetekben. Mindig készek legyetek megfelelni mindenkinek, aki számot kér a bennetek lévő reménységről, szelídséggel és félelemmel. Milyen világosan mondja ez az ige, hogy az Úristen szenteljétek meg a ti szívetekben. Ha a saját hitünk, ha a saját ige ismeretünk nem eleven, nem Szentlélekkel telített, akkor mi nem tudjuk ezt hiteles módon továbbadni. Csak ha az Istent megszenteltük a szívünkben, ha ismerjük őt, ha tiszteljük őt, ha szeretjük őt, ha élő tapasztalataink vannak, akkor tudjuk továbbadni. És utána így folytatja, mindig készek legyetek. Felteszem a kérdést, mindig készek vagyunk? Úgy kezdjük a napot, hogy Istenem adj alkalmakat, Istenem add, hogy észrevegyem az alkalmakat. Nem mindig szóval, de minden lehetőséget felhasználva, hogy az örök élet beszédét továbbadjuk, a nagy reménységet, a Krisztus végső szabadító eljövetelét. Nagyon elgondolkoztat engem a Szentírásból két példa, hogy tudja az ember elmulasztani az alkalmakat. És hogyha olyan kiváló emberekkel megesett ez, mint akikről mindjárt néhány szót szólok, akkor gondoljuk meg, hogy mi is hányszor elmulasztjuk az Isten adta lehetőségeket, és nem felelünk meg ennek az igének, hogy mindig készen legyetek. Gondoljatok például Salamonra. Hát Salamonnal történt ez a csodálatos dolog még az uralkodása pozitív korszakába, hogy sok ezer kilométerről eljön hozzá Sába királynője, hogy szóljon vele a nehéz kérdésekről, amelyek a szívén voltak. És hát valami csodálatos alkalom. Végül a lélegzete is eláll, és megismeri az élő Istent, és azt mondja, semmi nem maradt homályban, ami az ő szívét nyomta. Hány és hány ember lehet közöttünk ma olyan, mint Sába királynője, akinek nehéz kérdések vannak a szívén, és tele van kételyekkel, ugye, ahogy Sába királynője is mondta, én hinni se akartam az én földemben, amit hallottam, de csak egy kis halvány reménységre is elindult, hogy sok ezer kilométert megtegyen, hogy hátha az ő keresésére most tényleg választ talál, hátha megtalálja azt, amit keres. És akkor mit csinált Salamon egy ilyen csodálatos tapasztalat után? És olvassuk, hogy jöttek a föld minden királya is, hogy hallgassák Salamon bölcsességét. Aztán egyszer csak elkezdte az egészet kereskedésre, diplomáciai kapcsolatokra fordítani. Nekem mindig az a legszomorúbb, mikor olvasom a Bibliában, hogy Salamon emberei, a hajók, amelyeket ő gyártatott, elindultak és hoztak neki majmokat, pávákat, aranyat, ezüstöt, kincseket távoli országokból. Mindig az jut eszembe, Istenem, miért nem azért épített hajókat, hogy küldjön ki evangélistákat és bizonyságtevőket, hogy az az Isten ismeret, amely Izrael birtokában volt, azt továbbadják más népeknek. Tehát a Salamon egy kiváló ember, egy bölcs ember elkövette ezt az óriási hibát. És akkor gondoljunk Ezékiás királyra, akit a Biblia úgy mutat be ugye az ószövetségi történelemben, hogy különösen istenfélő volt. És neki volt egy abszolút kézenfekvő alkalma, mert ugye súlyos beteg lett, és a prófétától üzente az Isten, hogy rendezze el a házát, mert meg fog halni. És akkor ő könyörgött az Istennek, és azt mondta, hogy napjaidhoz még 15 esztendőt adok. És még a próféta azt is felajánlotta kegyelmesen, hogy kér jelet, hogy valóban meggyógyulsz, és harmadnapra felmész az úrházába a halálos betegségből. És Ezékiás király azt választotta, hogy a napóra térjen vissza több fokot, hogy ez legyen az Isten adta jel. Megkapta. És azt olvassuk a Bibliában, hogy a távoli Mezopotámiában, Babilóniában, ahol ugye nagy, magas fokon művelték az égi testek megfigyelését, ezt a csuda jelet észrevették. Valami itt az Isten az égi testek mozgásában idézett elő egy változást. Egy embernek az esdeklő könyörgésére, egy hívő ember esdeklő könyörgésére, és azt mondjuk észrevették a csuda jelet. És elküldött maga a babiloni király, mert valahogy, amíg az Isten arról is gondoskodott, hogy az a hír is eljusson hozzájuk, hogy ez Izrael királya, Júda királya gyógyulásával kapcsolatos ez a jel. És erre elmentek, hogy megtudakolják a csoda jelet. És mit csinált Ezékiás király? El volt bűvölve, hogy hozzá a nagy babiloni király követeket küld, és megmutatta a kincseit, a fegyvereit, és semmit se hagyott ki, hogy mindent megmutasson. És mit felejtett el? Hogy az élő Istenről tegyen bizonyságot. Ha ez Ezékiás királlyal megesett egy ilyen hívő emberrel, ajánlom, hogy úgy házi feladatként egy kicsit úgy gondolkozzunk el, hogy én vajon hányszor mulasztottam el alkalmakat és lehetőségeket, amikor az örök élet beszédéről az Isten evangéliumát továbbadhattam volna. De nem véletlenül mondja itt az ige azt, hogy mindig készek legyetek megfelelni mindenkinek. Ez a készek legyetek, ez nem csak készenlétet jelent, hanem azt is jelenti, hogy felkészültek vagyunk rá. És ez nem csak az igének az ismeretét jelenti. Megkérdezem, nem ismerjük azt a tapasztalatot, hogy tudom az ígét, szeretem az ígét, és amikor ott állok egy emberrel szemben, aki ettől hihetetlenül távol van, úgy vergődöm magamban, és nem találom a szavakat, és nem tudom, hogy én erről hogy tudnék neki tanúságot tenni. Úgy érezzük, itt akkora távolság van, itt olyan fal van, és hogy is lehetne az evangéliumot életszerűen, röviden, hitelesen továbbadni ennek az embernek? Igen, testvérem, ezt tanulni kell. Jézus is kiképezte a tanítványait, nem így volt? Ugye, mikor még földi életében itt volt, képezte őket, hogy tudják az evangéliumot, az örömhírt továbbadni. És ez, hogy készek legyetek, ez azt jelenti, hogy felkészültek legyünk. Semmi nem működik, ha a szívünkben nem szenteltük meg az Úristent, ezt újra hangsúlyozom, hogyha nincs élő, eleven hitünk, hiteles tapasztalataink. De ehhez még el kell sajátítani azt a tudományt, hogy megtanulj szerető figyelemmel oda fordulni egy emberhez. Hogy megtanuljuk azt, hogy én hogy próbálok megérteni egy embert, hogy próbálom megérteni az ő gondolatmenetét, hogy próbálom megérteni az ő kételyeit, és hogy próbálok segíteni neki. Ez egy külön új tudomány, hogy nem magaddal vagy elfoglalva, és nem azzal, amit te akarsz mondani, mert azt tudod, hogy az szép, azt tudod, hogy igaz, és azt el tudod neki mondani, hanem hogy az ember egy ilyen szeretettől áthatott, kutató tekintettel tudjon odafigyelni a másikra, és kérni a Jóisten segítségét, hogy megértsem, hogy mi az ő gondja, melyek az ő kérései, hogy tudnék én az ő gondolataihoz és szívéhez férkőzni, minden erőszak nélkül, maximális tapintattal, maximálisan tiszteletben tartva őt, de felkínálni neki az életvizét. És erre óriási szükség van, hogy mi ezt megtanuljuk. És megtanuljuk megfogalmazni is egyszerűen, közérthetően, a mai emberhez szabottan az örök életnek a beszédét. És így mondja, hogy készek legyetek megfelelni mindenkinek, aki számot kér a bennetek lévő reménységről. Megkérdezem, tudjuk reménységként továbbadni az Isten beszédét? Lehet ezt másképpen is. Ha valaki úgy adja tovább, hogy ez és ez az Isten törvénye, ez és ez az igazság. Ugye? Ez tévedés is, ez igazság. Ez nem ugyanaz. Azt mondja, mindig, mint reménységet ad tovább. Úgy, hogy aki szomjúhozik, jöjjön el, és vegye az életvizét ingyen. Ezt meg kell találni, ezt ki kell tapogatni. Mindenkinek egyénileg, ahogy a meggyőződéséből és a szívéből fakad, és a saját egyéni szókincsével. De meg kell tanulnunk egyszerűen megfogalmazni, hogy reménységként hogy tudom továbbadni. És a végén így mondja, szelídséggel és félelemmel. Milyen csodálatos még ez a hozzá, szelídséggel és Isten félelemmel. Úgy, hogy tudom azt, hogy én nem tudok senkit meggyőzni. Ez a Szentlélek privilégiuma. Nekem belül állandóan Istenre kell támaszkodnom, állandóan az ő segítségét kell kérnem. Mert csak Isten az, aki ezt meg tudja tenni. És szelídséggel, hogy abban még egy parányi erőszak se legyen. Ugye gondoljunk arra, hogy az emberi természet mennyire hajlamos arra. Emlékezzünk Péterre, meg Jánosra, Jézus tanítványaira. Mikor egy samaritánus falu nem akarta befogadni Jézust, az ő összes udvariassága, szívélyessége ellenére, amit a samaritánusok iránt tanúsított, akkor felháborodtak, és azt mondod, akarod, Uram, hogy tüzet hozzunk alá az égből, és emissze meg ezeket? Jézus meg hátra nézett rájuk, és ezt mondta, ti nem tudjátok, milyen lélek van bennetek. Hát az emberfia nem azért jött, hogy elveszítse az emberek lelkét, hanem hogy megtartsa. És testvérem, mondhatom nektek, hogy egy parányi erőszakossággal, egy parányi fölényességgel, amit valaki az úgynevezett bizonyságtevés során gyakorol, elveszítheti emberek lelkét, eltaszíthatja őket. Fiatal koromban kapcsolatban voltam egy ugyancsak fiatal református lelkésszel, én Tasson dolgoztam, ő meg Kunszent Miklóson. Ő tényleg egy hívő ember volt, kis titkárból ment el református teológiára tanulni, és hát szomorúan panaszolta nekem, hogy hát azt mondja, én csináltam ilyen szociológiával is foglalkoztam, ugye, és azt mondja, ismerkedtem, én igyekeztem ismerkedni különböző kisebb egyházak híveivel is. Azt mondja, de tudod, mindig elriasztott valami, és ő ezt így nevezte el, az üdv bizonyosság mosolya. Azt mondja, úgy éreztem, hogy úgy néznek rám le, ilyen válveregetően, hogy ugye te kis tudatlan vagy hozzánk képest, mi sokkal jobban ismerjük a Bibliát. Egy ilyennel tönkre lehet tenni valakit, ha nem szelídséggel és félelemmel, ha egy parányi erőszak se legyen benne, egy parányi agitáció se legyen benne, valódi szeretetihlet se, szelídség, maximális tapintat és Isten félelem. Ha nem így adjuk tovább, akkor elveszíthetjük emberek lelkét, ahelyett, hogy megtartanánk. Testvéreim, én ezt mind azért mondtam el, hiszen mindjárt értesültetek ebből a levélből, amit a Gyülekezet Missziobizottsága szétosztott nektek, hogy szeretnénk havonként egyszer a gyülekezetben olyan szombatot tartani, amikor délután, hogy így mondjam, egy ilyen kis alap kiképzés folyik, hogy a személyes bizonyságtevés szolgálatát hogyan végezzük. Ez nem módszertan, senki félre ne értsé, itt nincs módszertan, de végis vannak bizonyos alapvető dolgok, amiket el kell sajátítanunk, amivel segítenünk kell egymásnak. És valahogy nagyon a szívünkre menni, sokkal jobban, mint ahogy eddig tettük. Ezt az ünnepélyes felhívást, így mondja az apostol, kérlek azért az Isten és a Krisztus Jézus színe előtt, aki ítélni fog élőket és holtakat az ő eljövetelekor és az ő országában. Hirdesd az ígét. Nézz úgy az emberekre, hogy örök élet és örök halál, az ő sorsuk is e között billeg. És az Isten azt akarja, hogy el ne vesszenek. Isten azt akarja, hogy minden ember az igazság ismeretére jusson és megtartassék. És te hirdesd az ígét. És tanuld meg, hogy hogyan hirdetheted az ígét Isten szerinti módon. És én bíztatom a gyülekezeti tagjainkat. Mi eltökéltük, hogy akár hányan leszünk, végigvisszük, de én szeretnék bíztatni, hogy egy hónapban egyszer szálljuk rá ezt a délutánt. Ez nem prédikáció lesz, hanem beszélgetés, gyakorlatias beszélgetés, hogy, hogy tanuljunk Krisztustól, hogy hogyan végezzük a személyes bizonyságtevés szolgálatát, és hogy sokkal jobban megelevenedjék a buzgóságunk ezen a téren, mint ahogyan eddig tesztük ezt. Kívánom, hogy mindenki megőrizze ezt a felhívást az emlékezetében. Hirdesd az ígét. Ma nagyobb szükség van rá, mint valaha, mert az ige egy elfelejtett kincs. Teljesen elhomályosult az értéke. És ezért a Jóisten buzdítsa fel a mi szívünket arra, hogy az örök élet beszédét minden szomjuhozónak tovább tudjuk adni. Mindig készek legyünk erre, és felkészültek. Amen.
Isten tiszteletet befejezzük a 291-es számú ének első három versével. Tehát a 291-es számú ének első három versét énekeljük el.
Szerető mennyei atyánk, az Úr Jézus Krisztus nevében jövünk hozzád, és szeretnénk megköszönni, hogy a lelkiismeretünket fel akarod rázni. Olyan könnyű belesüppedni a mi hétköznapi gondjainkba, hogy csak önmagunk és családunk körül forognak a gondolataink, és az a rengeteg ínség, ami körülöttünk van, látjuk emberek depresszióval küzdenek, reménytelenek a saját jövőjüket és a világ jövőjét illetően, és teljes életükben rabok a haláltól való félelem miatt, ahogy igéd is mondja. Mi pedig annyira hasonlítunk sokszor az egytalentumos szolgához, hogy mi megőrizzük magunkat a te követésedben, megőrizzük a te igédet, és azt hiszük, hogy ezt te elismered, Urunk. De köszönjük, hogy emlékeztetsz rá, hogy te együttérző, szerető szívet akarsz látni bennünk, akik odafigyelünk egymásra, és akik támaszkodunk a te segítségedre, akik Isten félelemmel és fele barátaink iránti szeretettel, szelídséggel akarjuk képviselni a te evangéliumodat. Urunk, amikor hallgat az ige, amikor alig van, aki azt igazán megszólaltatja, add, hogy érezzük, hogy mint a szomjas föld, úgy inná be sok ember, a hiteles, igaz szeretetből fakadó, tiszta evangélium hirdetést. Urunkat, hogy soha ne csüggeszten el minket az, hogy emberek milyen távol vannak ma a te beszédettől. Higgyük azt, hogy a te szent lelked által fel tudod ébreszteni az érdeklődést iránta. Hiszen minden embernek erre van szüksége, hiszen ez örökkévaló evangélium, örökkévaló jó hír. Urunk, kérünk, áldj meg mindannyiunkat, segíts, hogy önmagunkba tudjunk nézni és elgondolkodni, hogy vajon eddigi keresztény életünkben készek voltunk-e mindig, és minden tőle teremtett alkalmat felhasználtunk-e, sőt, kértük-e, hogy teremts ilyen alkalmakat. Urunk, kérünk, légy velünk, áld meg egész napunkat, a délutáni első ilyen alkalmunkat is, és a továbbiakat is. És add, hogy érezhető legyen gyülekezetünk egész életén, munkáján, szolgálatán majd ennek az eredménye. Jézus nevért kérünk, hallgasd meg imánkat. Amen.